Mit gondolsz? Miért kap az ember rémálmokat? És mi rosszabb a rémálmot megélni éjszaka, tegyük fel egy néhány perc vagy néhány óra leforgása alatt, vagy pedig a rémálmot megélni a valóságban napokon keresztül, vagy heteken, éveken keresztül? Melyik rosszabb? Hogyha az ember nem kerülheti el a rémálmot valamiért, mindjárt nem érzik, hogy miért, akkor mi rosszabb az, hogy kap egy néhány rémálmot éjszaka, és abból megérti, hogy mi hibázik az ő életében, vagy pedig belekerül egy rémálomba, egy olyan rémálomba, ami éjjel-nappal tart. Mert például, amikor azt mondja az orvos egy embernek, hogy mostantól még 2 hónapja van hátra, vagy néhány hete van hátra, az egy folytonos rémálom, éjjel és nappal. Mert az ember nem tud megszabadulni attól a gondolattól, hogy neki befellegzett. Plusz még a fájdalom, a gyötrelem, a testi kínok, amiket meg kell éljen a betegség miatt. Ez egy olyan rémálom, ami nem csupán néhány percet tart, vagy néhány órát az éjszaka alatt, hanem folyamatosan tart több napon, több héten keresztül, akár több éven keresztül. És a rémálom az nem kellemes, mint tudjuk, tehát ezt szerintem ezzel semmi újat nem mondtam. Nem hiszem, hogy létezne egy is a hallgatók között, aki azt mondja, hogy ő szereti a rémálmokat. Mert amikor az Úristen megengedi egy rémálomban, hogy az ember megéljen egy pokol közeli állapotot, vagy egy pokoli állapotot, az akármilyen erős, meg kemény szívű ember teljesen biztos, hogy felriad abból az álomból, vagy nem kíván abban az álomban benne maradni. Mert a rémálom az nem mindig arról szól, hogy te vagy a főnök, és azt csinálsz, amit akarsz, hanem a rémálom az arról szokott szólni, hogy szolga vagy, és veled azt csinálnak, amit akarnak. Megaláznak, meggyaláznak, és minden rosszat elkövetnek veled. Például börtönben férfi vagy, nő vagy, teljesen mindegy, megerőszakolnak. És vannak ilyen rémálmok. Nem is arra, én megnéztem egy embernek az interjúját, aki börtönbe került, és egész fiatalon, és már az első napok azzal kezdődtek, hogy bementek a cellájába, megfogták és megerőszakolták, és nem volt neki más választása. Tehát, hogy egy kemény rémálmot kellett megéljen több éven keresztül a börtönben. Tehát a rémálom az nem mindig arról szól, hogy mész egy fegyverrel, sőt, az igazából nem is rémálom. Ez egy ilyen akciós játék a számítógépen, hogy mész a fegyverrel és szitává lősz mindenkit. A rémálom, amit az ember megélhet éjszaka, vagy akár a háború idején ez megtörtént, tudjuk jól, le van írva. Vas Albert is leírta az ő könyveiben, hogy mik történtek az orosz megszállás alatt a háború idején. Hogy a katonák meglőtték a férfiakat, a nőket pedig megerőszakolták. A gyermeket is megerőszakolták. És az nem csupán egy ilyen rém álom volt, amit egy éjszak alatt az ember megélt, hanem egy hosszú időn keresztül elhúzódó rémálom volt. Rettegés volt és félelem volt. És mi most ebben az európai kényelemben, ahol minden be van biztosítva, az ébrenléti alvás be van teljesen biztosítva, mi nem hisszük el, hogy amiről írt Vas Albert, vagy amiről írnak a történelemkönyvek, a különböző beszámolók, vagy beszélgettünk ilyen emberekkel, akik érték a háborút, és elmondták, hogy milyen volt az orosz megszállás. Mi nem tudjuk elképzelni, hogy ilyen történhet. Sőt, hogyha valaki erről beszél, akkor mi elfordítjuk a tekintetünket, nem vagyunk kíváncsiak, nem akarjuk azt hallani. De ez nem jelenti azt, hogy ez nem történhet meg. Sőt, az emberiség, a nyugat-európai társadalom jelenlegi erkölcsi állása szerint óriási az esély arra, hogy nemhogy az megismétlődjön, hanem annál valami sokkal borzalmasabb megtörténjen. Tehát a rémálom, amiről beszámolhattak az őseink, akik érték a háborút, az teljesen valóságos lehet, és a rémálom az nem arról szól, mint egy ilyen számítógépes játék, ahol van egy fegyver a kezedben, és össze-vissza lődözöl mindenkit, hanem fordítva az történik, hogy szolga vagy, a félelem a rettegés szolgája vagy, ki vagy szolgáltatva egy hatalomnak, egy földi hatalomnak, egy elnyomó diktatórikus hatalomnak, amely azt csinál veled, amit akar. Megalázhat, börtönbe zárhat, meg is erőszakolhatnak, és különböző borzalmak történhetnek veled. Wurbrand is elmondja, hogy a börtön évek milyenek voltak, és az nem volt egy leányállam, az is rémálom volt, annyi különbséggel, hogy őt az Isten nem hagyta el, sosem. Őket az Isten nem hagyta el. Velük volt, bármi is történt, Dudumánnal is, ami történt, hiába beverték a fogait, elektromos árammal rázották meg minden, a körmeit feltépték, mert nem tudom, én különböző módon kínoszták. Az Úristen őt nem hagyta el egyáltalán, tehát vele volt a szenvedésében. A rémálom, amit éjszaka kap az ember, az abban különbözik egy ilyen rémálomtól, hogy az Úristen megengedi az embernek, hogy megtapasztalja, milyen, amikor teljesen Isten nélkül át vagy adva a sátán kezére, szó szerint a sátán kezére, aki azt csinál veled, amit akar. Persze ez emberek által tud megnyilvánulni. És én, hát úgy igazából nem hiszem, hogy van valaki a hallgatók között, aki sosem kapott rémálmot. Már gyermekek is kapnak rémálmot, és legtöbbször a szülők bűnei, leplezett, eltakart vétkei miatt. Ez meg van írva. A gyermekek a szülők vétkei miatt szenvednek. Mert a felnőtt az annyira kemény szívű, azt mondja, hogy jaj, nem tudok jól aludni, akkor beveszek egy Xanaxot, vagy egy Frontint, vagy valami ahhoz hasonlót, ugye, vagy valami, mit tudom, egy kis marihuána, valamit elszívok, és már is megy az alvás. Igen ám, de ez az ember egy darabig megcsinálhatja, vagy csinálhatja. Azonban egyszer megtörténhet az, hogy már nem lesz semmilyen nyugtató, semmilyen altató, és elkezdődik egy olyan rémálom, ami nem fog véget érni. Ezt a rémálmot pokolnak nevezi az Úristen Jézus szavai által. Az éjszaka, amit kaptam, és amiről beszámoltam, abban a feltételben, hogy vérfertőzés miatt zárva, nem igaz, hogy nem fordult meg bennem az a gondolat, hogy fellázadjak teremtőm ellen, hisz én igyekszem neki engedelmeskedni, és azt csinálni, amit ő mond nekem. És mégis megengedte nekem ezt a rémálmot. Mert azért rémálom, egy-ez egybe, azért nem akar az ember olyan dolgot nemhogy csinálni, hanem még gondolni sem arra. És mégis az Úristen megengedte ezt a rémálmot, mert minden az ő hatalmával van. Még az ördög munkája is Isten hatalmával van. Tehát meg van írva, hogy Jézus Krisztus urak, ura, királyok királya. Neki hatalma van az ördög fölött, az ördögök fölött, úgymond. Mindenféle szellemiség fölött. Hogyha Isten megengedi a rémálmot, okkal engedi meg, és érdemes elgondolkodni azon, hogy mit is cselekedtél te, hogy éltél te, hogy észte, hogy Isten ezt meg kellett engedje, hisz meg van írva az Ószövetség írásokban is, hogy elég keményen van fogalmazva, amikor azt mondja, hogy Isten gonosz lelket küldött rá. Szó szerint. Isten megengedte Saulra, őt a többiekre, hogy a gonosz lélek gyötörje őket. De miért? Az is le van írva, hogy Saul hogyan vétkezett teremtője ellen, a népe ellen. És mások is, akiknek Isten megengedte, hogy gonosz lélek gyötörje őket, hogyan vétkeztek teremtők ellen. És ma is, erről többször beszéltem, hogy Isten megengedi, hogy a gonosz lélek bemenjen egy házba, egy családba, egy házasságba, a bűn miatt, a titkos bűnök miatt, a leplezett bűnök miatt, az istentelenség miatt megengedi, hogy a gonosz lélek bemenjen a házba, és szétrombolja az illúziót, amit Ádám és Éva, a férfi és a nő felépítenek, azt az illúziót a gonosz lélek szétrombolja. Jönnek feszekedések, patvarkodások, depresszió, öngyilkossági hajlam, meg ilyenek. ezt megengedte. Erről szól többek között a Családi Tragédia című történet, amit leírtam, fel van téve a kiáltószó.hu oldalra. Elég kemény. Az valóságos rémálom volt, már értelemben, hogy megtörtént rémálom, és nem csak álom volt, hanem valóság. És el kell nektek mondjam, hogy ezt megelőztem, azt a történetet is megelőztem, néhány rémálom. Nem csak rémálom, hanem figyelmeztető álom a mindenható Istentől, mert az Úristen nem akarta sem az én földi családtagjaimat, sem engemet rémizgetni. Ezért először kedvesen szólt, féltőn szólt, hogy hát ha hozzáfordulnánk és tőle kérnénk látást szemeinkre, hogy meglássuk, hogy mi az, ami elválaszt minket tőle. Tehát voltak figyelmeztető álmok, voltak hívogató, szelíd álmok. Utána később jöttek rém álmok, amelyekben Isten jelezte, hogy már nagyon közel van a tragédia, az összeomlás. És utána pedig kezdett történni a valóságban a rémálom. Tehát arra a kérdésre, hogy miért vannak rémálmok, az egyszerű válasz az, hogy azért, hogy az embert figyelmeztesse a mindenható Isten lelke, hogy letért az élet útjáról, annyi bűnt halmozott az ő lelkében, annyi hazug gondolatot, hamis gondolatot az ő fejében, hogy ennek a következménye egy olyan rémálom lesz, ami tulajdonképpen a valóságban fog történni. Ezért adja az Úristen az embernek a rémálmot. És ilyen rémálmokat nem csak én kaptam, kapott ottan más, az Ószövetség profétái is, emberei is kaptak rémálmot, figyelmeztetéseket, és mások is kapnak, más bizonságtevők is kapnak rémálmot. Ezeknek fontos üzenetük van, jelentésük van, és mint mondtam, mivel, hogy én nem csak a fallal beszélek, nem csak egy fenyőfával beszélgetek, konverszálok itten, hanem amit én megosztok, az teljesen nyilvános, és sokan hallgatták, amiről beszéltem mostanig is. Sokan kaptak figyelmeztetést az én szavaim által. Tehát amit én mondhatok, az szól nekem, és szól a testnek. Jelképesen a testnek. Szól a mindenkinek, Isten gyermekének, akiket Isten vonz, hogy amit mondok, azt szívlejék meg, hogy legyen jó dolguk itt a földön. Szívlejék meg, és kívánjanak Istenhez kapcsolódni, az ő szavához, és azáltal megtisztulni, hogy ne történjen semmi rossz az ő életükben, sőt, ellenkezőleg, legyen békességük még itt a földön is. Tehát ez a figyelmeztetés tulajdonképpen, ha most például egy apuka vagy egy anyuka kap egy rémálmot, az nem csak apukáról szól, hanem szól anyukáról is, és szól a gyermekekről is. Hogyha a gyermek kap rémálmot, az nem csak a gyermekről szól, sőt, nagy mértékben nem is a gyermekről szól, hanem az ő gondviselőiről, az ő apjáról, meg az anyjáról szól a rémálom. Amit, hogyha a szülők megszívlelnek, Isten elé visznek, akkor annak a rémálomnak nem kell beteljesednie, nem kell megtörténnie a valóságban. Ez van a lényege. Tehát, hogyha például a gyermek beteg, ugye ez már nem rémálom, hanem rém valóság. Gyermek beteg, fájtatja a fejét, vagy krónikus betegsége van és szenved. Ez már rém valóság. Hogyha a szülő ilyenkor a teremtőjéhez fordulna, segítségül hívná az Úr Jézus nevét, mint ahogy megvan írva, és tőle kérne tanácsot, látást, hogy miért szenved az ő gyermeke, és nem az orvosoktól, akkor az Úristen meg tudná neki mutatni, hogy figyelj meg, a gyermeket emiatt a bűn miatt szenved, kettős pont, amit te elkövettél, és amit te takargasz 10 éven keresztül, akkor az apuka meg az anyuka meg tudná bánni a bűneit, és az Úristen, irgalmas Isten, elvenni a gyermektől a szenvedést, és az anyukától meg az apukától elvenni a bűnt, a bűnterhét, és felszabadítaná őket, szabad lélekké tenni őket. Ezt tenni a mindenható Isten. Egyszer egy lelkészt házhoz hívtak egy család, hogy vizsgálja meg, imádkozzon az ő gyermekük fölött, mert nem értik, hogy miért olyan beteges a gyermek, miért van olyan sok baj vele a gyermekkel. Elvitték már orvoshoz, és megvizsgáltatták, és próbálták gyógyítani különböző módon, de a gyermek betegsége nem szűnt meg. És a lelkész úgy néz ki, hogy valóban Isten embere, Isten gyermeke volt. Amikor bement a házba, az első kérdés az volt, hogy ebben a családban abortusz történt-e, gyilkosság történt-e, és abban a helyben a nő, az anyuka leégett, elvörösödött, szinte elájult. Mert még a férje sem tudta, hogy a gyermekét elvetette, megölette. És kénytelen volt megvallani, hogy igen, történt, ő a gyilkos. Egy gyermeket megöletett hideg vérrel, az embriót megölette, úgyhogy a férfi mit sem tudott a dolgokról. És nem csak megvallotta, hogy mit tett az ő gyermekével, hanem meg is kapta kegyelmet Istentől, hogy megbánja azt, amit megvallott. Megvallotta és meg is bánta. Amúgy a látás, a bűnnek a meglátása önmagában semmi. A bűnnek a megvallása önmagában semmi. Ha valaki nem kapja meg Istentől a megbánás ajándékát, hogy az embernek legyen valóságos bánata a bűne miatt, az ember nincsen megszabadulva, csak miután megkapta a bűnbánat ajándékát és a bűnbocsánat ajándékát. Ez a nő megkapta úgy a bűnbánat, mint a bűnbocsánat ajándékát. És a gyermek meggyógyult. A gyermek meggyógyult. Az anyuka meg az apuka bűnei miatt szenvednek a gyermekek. Az összes. Persze van olyan lehetően kivétel, ahogy mondta Jézus, hogy kérdezték, hogy a vak mitől volt vak egész életében. Úgy született. Kinek a bűnei miatt? Az anyja, az apja, a szülei, a felmenői, a saját bűnei miatt. És azt mondta Jézus, hogy egyik sem. Azért volt ő vak egész életében, hogy nyilvánvalókká legyenek Istennek a cselekedetei ő benne. És a vakot meggyógyította. Tehát volt ilyen kivétel. De meg van írva, a bűn az öröklődik, áttevődik, pontosan, mint a genetikai vonások, testi vonások, ugye át öröklődnek apáról, anyáról a gyermekre. Ugyanúgy a bűn is, a lélekben lévő életelenesség, úgymond a démonok áttevődnek a gyermekre. És így tud megtörténni az, hogy az apuka jól érzi magát egy másik fehér néppel, titokban, vagy alkoholizál, vagy súlyos bűnöket követ el, és a gyermek szenved. És nem értik, hogy miért. Viszik orvoshoz, költik a pénzt, 10 000 euró, 50 000, 100 000, és sehol semmi, a gyermek továbbra is szenved, mert az apuka meg az anyuka nem hisznek a bűnben, hanem egyszerűen csak cselekszik azt. Szóval vissza a rémálmokhoz, amelyekből rém valóság is lehet. Amúgy ezért beszélek erről a témáról, hogy a rém álomból lehet rém valóság. És fontos elmondani, hogy mit tesz a gyergyói ember, a gyergyószentmiklósi és a székely és a magyar, ott Budapesten és ott a Kárpát-medencében mindenfelé, mit tesznek az emberek. Ők azt teszik, hogy jön a rémálom Istentől, megengedi a rémálmot az embernek, hogy feleszméljen, hogy megkérdezze, hogy mitől, miért kaptam rémálmot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te nevet, jön el a te országod, mutasd meg, miért van rémálmom, legyen meg a te akaratod. És az Úristen teljesen biztos, hogyha valaki ezt őszintén kéri, hatalmas erővel jön, küldje az ő szolgáit, az ő gyermekeit, és segít megérteni, hogy miért kaptál rémálmot. Még mielőtt a rémálom átmenne rém valóságba. Na de a modern gyergyószentmiklósi ember, a modern székely, a modern magyar azt mondja, hogy ó, hát megoldjuk, nincs itt el még szükség Istenre. Minek az a nagy sietség Isten irányába? Hát van Xanax, van marihuána, most már lassan Magyarországon is legális lesz a marihuána, meg különböző kábítószerek. hogyha marihuana nem is, akkor valami más, ott valami perui, különböző gyökerek, meg mit tudom én mi, azt már lehet használni Magyarországon is. És hogyha nincsen ilyen kábítószer, ilyen, mondjam azt, ilyen bio kábítószer, akkor van szintetikus, ami legális, csak pénz kell hozzá. Xanax, Frontin, meg a társai. Többit nem, ezeket hallottam én, többiről nem tudok. Azt mondja az ember, hogy megoldjuk, hát a rémámat elűzzük, van egy pszichiáter barátom, ismerősöm, ő felír majd neked valamit. Aztán talán még az állam még finanszírozza és támogatja is azt, hogy kivedd féláron, vagy akár ingyen is, és használd, és már is jól alszol már megint. Jól alszol, mint a hulla, mint egy zombi, úgy alszol. Nyálat folyik el, úgy alszol. És reggel megkérik, hogy hogy aludtál, hát nagyon jól. Hála Istennek, amit Frontinnak hívnak, jól aludtam. Ekkora önállításban van a székely, a magyar, a gyergyói. Azt mondja, hogy hála jó Istennek, de a jó Isten az maga a Xanax, mert amit azt vette be este, tehát nem Istenhez imádkozott. Nem kérte Istentől, hogy Isten megvizsgálja az ő szívét, hogy mi rejtőzik az ő szívében, ami miatt neki rémálmai vannak, meg álmatlan éjszakái vannak, hanem bevette a jó Istent, a Frontint, és reggel meg is köszönte a Frontinnak, hogy jól pihent. És ez a játszma ez egy darabig mehet, talán egy évig is, talán több éven keresztül is. De egyszer az fog történni, hogy a Frontin már nem fog segíteni, és jönnek a rémálmok, akár éjszaka is, akár nappal is, és semmi nem fogja azt megállítani. Sőt, akkor az orvos azt mondja, hogy Attila bácsi, ennyi volt. Mostantól még 2 hónap, vagy 5 hónap, vagy fél év, vagy 2 hét, teljesen mindegy. Na akkor ott már lehet vakarózni jó keményen, hogy jobb lett volna-e egy rémálom, vagy 2 rémálom, vagy akár több is, és megkérdezni Istentől, hogy miért volt az a rémálom, mit jelent az a rémálom. Jobb lett volna-e az, mint bekerülni a rém valóságba, ami már nem segít semmi, sem a Frontin, sem a Xanax, sem a marihuána. Sőt, jönnek a fájdalmak, ugye kemény, brutális fájdalmak, és hát tudok én ilyen esetekről, hogy adták már a kábítószert, a morfiumot, az sem segített. Gyötrődött, kínlódott, szenvedett fájdalmában. Akkora fájdalmak voltak, akkora nyomás belülről meg. Brutális fájdalmak, hogy nem tudta csillapítani az semmi. És egész a haláláig gyötrődött keményen. Kérdem én, hogy jobb lett volna, ha kapott volna 2-3 rémálmot, és az atyától megkérdi, hogy ezt miért kaptam. Vizsgálj meg a szívemet, hogy mi van az én szívemben, hogy mi okozta a rémálmot, és vezess engemet az örökké valóság útján, igazítsál meg engemet. Jobb lett volna ez. Csak avval a 2-3 rémálommal eltűnt volna minden, és ment volna tovább az élet, és tegyük fel, 95 éves korában megboldogul, vagy szépen csendben elalszik, és átmegy az atyához, a mennyek országába. Amúgy, hogy mi okozza a rémálmot, ami a legnépszerűbb oka a rémálomnak, Gyergyószent Miklóson és Kárpát-medencében, az meg fog szepődni. A pozitív gondolkodás, a pozitív idiotizmus, amit az ember betanult külföldről, nyugatról, jöttek a táltosok, meg a sámánok, meg a guruk, és kevés pénzét hozták a pozitív gondolkodást. Tudta-e Mariska néni, hogy a probléma az, hogy nem szereti eléggé saját magát, önmagát? És Mariska néni ezt elhiszi, hogy az volt az ő problémája egész életében, hogy nem szerette eléggé saját magát. Ezt elhiszi, és már is elkezdődik. Ugye alá van írva a szerződés az ördöggel, nagybetűkkel, alá van írva. Jönnek a rémálmok. Mariska néni szereti magát, pozitívan gondolkodik, megszeretgeti magát, megad magának minden jót, új kapcsolat, új párkapcsolat, új minden. Jönnek a rémálmok, jönnek a pszichiátrészerek, jön a meditáció, a füstölöktető, jön minden. Jön majd a betegség, és egy borzalmas halál is, a pokol, és a kárhozott emberek. Na, ez történik Mariska nénivel. Mert ő úgy döntött, hogy ő pozitívan akar gondolkodni, és nem akarja meglátni a valóságot, az eltorzult valóságot a saját lelkében, és az igazságot, teremtője szavát, ami meg tudná őt szabadítani attól a borzalmas valóságtól. Tehát, hogy van-e lehetőség a rémálmoktól megszabadulni? Ideig, óráig van, van. Ezt láttam, ezt tapasztaltam. Lehet, hogy az én földi családtagjaim, ők nem igazán kaptak rémálmot, én kaptam helyettük is néhányat. És bolond voltam, mert olyan dolgokról beszéltem, amiről beszéltem, próbáltam őket figyelmeztetni istenfélelemben, hogy vigyázzatok, mert valami nem stimmel. Valami nem stimmel is. Jó volna, Isten nem kötelezi, de jó volna Istenhez fordulni. A saját érdeketekben, a gyermekeitek érdekében jó volna Istenhez fordulni, hogy ő megmutassa, hogy mi az, ami ott el van rejtve a felszín alatt, ami miatt Isten kell figyelmeztessen általam titeket, vagy akárki más által. Tehát ők nem kaptak rémálmot feltetőleg, ha bár még ez sem igaz. Mert mondtam nektek a kedves sogorom, ő kapott rémálmot. Isten neki megmutatta, hogy egy közös ismerősünk, miután meghalt, milyen állapotban van az ő lelke, hogy van ő. Rémálomban látta azt, hogy ott ül egy ilyen lovaskocsin, szekéren, egy ilyen köppen van rajta, és így széthúzza a köppent, és rothad a teste, hatalmas sebek és fekélyek vannak az ő testén. Rothad az ő teste, és azt mondja, hogy fáj. Ez az ember úgy élte az életét, ezt vitte magával a túlvilágra. Isten neki megmutatta, adta a rémálmot neki is. De hát azt elhesegetjük. Ez csak egy ilyen random rémálom, ez nem rólam szól, nekem ehhez semmi közöm nincsen. És utána az Úristen, ugye, mert félti őket is, nem akar, hogy elvesztenek, mert van valami jóság is bennük, valami menthető is van bennük, és azt akar Isten megmenteni, hogy az ne vesszen el, inkább a mocsoktól szabaduljanak meg, a bűnöktől szabaduljanak meg. És küldi Isten, különböző, nem csak általam, mások által is kaptak jelzést, arra vonatkozóan, hogy valami nem stimmel. És valami közelek, nem akarták venni a jelzést, sőt, megutáltak engemet, meggyűlöltek engemet. És a rémálom rém valósággá változott. És nem volt, ami megállítsa. És az, hogy a hugom nem halt meg, az nem annak köszönhető, hogy jött a Superman és megmentette. Annak köszönhető, hogy Isten nem engedte meg, meghaljon. Azt mondja még nem. Hát, ha ebből tanulnak, hogyha ebből nem tanulnak, akkor fogalmam sincs, hogy mi jöhet még, mi következik. Fogalmam sincs. Imádkozom értük is. Ha Istennek a lelke indít, akkor imádkozom értük is, hogy lássák meg, és lássák meg azt a csodát, azt a gyönyörűséget, azt a békességet, amit Isten felkínál azok számára, akik hajlandók megszabadulni a mocsoktól, a bűneiktől, akik hajlandók az ő kezébe helyezni az életüket. Ezt kívánom nekik és mindenkinek. Emberek, a rémálmot el lehet tolni, el lehet odázni, lehet csillapítani különböző ilyen eszközökkel, de a koporsóban már nem lesz sem szax, sem frontin, sem marihuána, sem televízió, sem sorozat, sem gasztronómia, semmi nem lesz. A koporsóban semmi nem lesz, emberek. És Isten teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy sokan a bűneik miatt meg kell rothadjanak. Ezt úgy ért, hogy maga a lélek is végig kell szenvedje a rothadást. Amikor a test meghal, és a lélek a meg nem bánt bűnök miatt nem tud kijönni a testből, és nem tud távozni az atyához, a mennyek országába, akkor a léleknek végig kell szenvednie a test rothadását. Le van írva a Bibliában, de ez nem passzol a modern pozitív gondolkodással. A modern humorral, poénokkal, a tévésorozatokkal nem passzol. És az emberek ezt nem olvassák el, nem kíváncsiak erre, hogyha én erről beszélek, akkor azt hiszik, hogy az ellenségük vagyok. Pedig nem. Féltőn kiáltok, és már hosszú évek óta féltőn kiáltok, mint egy bolond, mint egy őrült. Volt, amikor hangosabban, volt, amikor halkabban kiáltottam, hogy emberek, vigyázzatok, mert óriási a tétje a földi életnek. Óriási a tétje. Mert el fog jönni az idő mindenki életében, hogy egy olyan rémálmat fog kapni, hogy felébredne abból a rémálomból, de már nem lesz aki felébredjen. Mert az a rémálom, amit a léleknek meg kell élnie, amikor a test rothad, mert a lélek az nem szűnik meg, az nem hal meg, a létezés tudat, a lét érzet, akik valójában vagyunk, az nem tud meghalni. De mivel a testért élt egész életében, nem tud a testtől elvonatkoztatni. Nem tud a testtől elvonatkoztatni. És ezért végig kell szenvedje a test rothadását, a test fermentációját. A Zsoltáros azt mondja, hogy nem engeded, hogy a te szented, a te gyermeked rothadást lásson. De ehhez szent kéne lenni. Gyermeké kéne válni. Mert különben azt mondja Jézus, hogy hol a férgök meg nem hal, a tűzök el nem aluszik. Ez hol van, emberek? Valahol lent a föld közepe felé, valahol a föld középpontjában, a földbolygó középpontjában. Nem, emberek. A temetőben van ez. Ahol a lélek rothadást lát, végig szenvedi a test rothadását. És mivel hogy ez az utolsó élménye neki a léleknek, ő azzal marad. Tehát, hogy a test elrothat 10 év alatt. De a léleknek nem marad más emlékezete a földi létből. Abból, hogy volt neki egy kedves felesége, vagy édesapja, vagy anyukája, aki szerette őt, és akivel néha lehetett beszélgetni, meg örvendezni, meg örömködni. Nem marad arról emlék, hanem 10 év, 10 esztendő intenzív rothadás. Annak az emléke marad meg örökre a lélekben. Hogy a lélekkel mi fog történni utána, nem tudom, erről kár beszélni, emberek. Kár, tehát hogyha ezt valaki meg kell tapasztalja, tehát úgy érzem, hogyha valaki azon akar morfondírozni, hogy mi lesz, miután a test elrothat, azt az embert nem érdekli az igazság. Annak az embernek még mindig büdös a teremtője szava. Még mindig büdös. Ha valaki azzal akar foglalkozni, ha valaki meg akarja tapasztalni, hogy akkor mi lesz majd 10 év rothadás után, amit a lélek végig szenved a temetőben, a sírgödörben, az emberrel nincsen beszélni. Teljesen fölösleges. Teljesen biztos, hogy sem Hitler, sem Mussolini, sem Stalin, sem egyik vagy másik hasfelmetsző Jack, vagy egyik gonosz ember, diktátor, antikrisztus sem szerette a rémálmokat. Teljesen biztos. Mert én kaptam rémálmokat, tudom, hogy milyen, és azt nem lehet szeretni, emberek. Mert a rémálomban nem te vagy a főnök, hanem a rémálomban te vagy a szolga. És az, hogy szolga, az nem kifejezés. Te vagy a kínok, a borzalmas kínok elszenvedője. Nem te fogsz lövöldözni, hanem téged fognak ölni, gyilkolni a férgek. Azt mondja Jézus, hogy a férgek meg nem halnak, a tűzök el nem alszik. Ez a rémálom. Tehát nincs olyan ember, aki szeretné a rémálmot. Úgy gondolom, hogy a kérdés bárki számára, mindenki számára aktuális lehetne. Hogyha az ember nem ragaszkodna jobban a pozitív gondolkodáshoz, mint az igazsághoz. Mivel, hogy a gyergyói ember jobban ragaszkodik az agykontrollhoz, a pozitív gondolkodáshoz, mint az igazsághoz, ezért nem kerülheti el a rémálmot. Egyszerűen nem kerülheti el a rémálmot. Mivel jobban ragaszkodik a pozitív gondolkodáshoz, a hazugsághoz, mint az igazsághoz. Pedig, hogyha tudná az ember biztos, hogy ez így van, már pedig én bizonságot teszek, hogy ez így van, és ha valaki nem hiszi, akkor kérdezze Istent, és Isten neki is kijelenti, hogy ez hogy van valójában, a rémálmokkal, mi a helyzet. Tehát nincs olyan ember, aki a rémálmot szeretné. A kérdés tehát mindenki számára aktuális, mindenki számára fel van téve, hogy mi rosszabb egy rémálom, ami egy pár perc alatt lejár, egy éjszaka, vagy pár órán keresztül tart, és felébredsz abból, vagy pedig az a rémálom, amiből már nincs ébredés. Mi rosszabb? Döntsd el! De most akkor lépjünk visszább egy lépéssel visszább, és felteszem azt a kérdést, hogy mint tudjuk, az igazság kellemetlen. Nekem is az, nem csak nektek. Amikor az Úristen engemet szembesít egy olyan dologgal, amit én nem akarok magamról meglátni, az számomra is kellemetlen. De, hogyha az ember vállalja a szembesülést, és engedi, hogy az fájjon neki, az Úristen megbocsátja az ő bűnét. Feloldozza a szenvedés alól. Tehát az igazság kellemetlen, de nem olyan kellemetlen, mint a rémálom. A rémálom kellemetlen, de nem olyan kellemetlen, mint a rém valóság. És a rém valóság, amit az ember itt a Földön megélhet, kellemetlen, de nem olyan kellemetlen, mint a pokol, amiből már nincsen visszaút. Mert a rém álomból van ébredés, az igazság által van szabadulás, van szembesülés, van bűnbánat, van bűnbocsánat, és van újjászületés az igazság által. És van szabadulás. Ez az igazság. Ez a legeslegjobb verzió. A legjobb verzió az igazság. Az Úr Jézus szava, és a bűnök bocsánata. Ez a legjobb verzió. Utána kevésbé jó, de még mindig hasznos lehet a rém álom, amit éjszaka kap az ember. Éjszaka. Amiből van ébredés, és amiután lehet keresni az igazságot, meg lehet tudakolni Istentől, hogy mi okozta a rémálmot, milyen rejtett bűnök, a szívben elrejtett régi bűnök okozták a rémálmot. És Isten megmutatja, feltárja azt, és nem csak feltárja, hanem elveszi, ha kérjük, elveszi. Megszabadít attól ez a bűnbocsánat. És hogyha a rémálom nem segít, akkor megtörténik a rém valóság. A rém valóság, ami nem csak egy néhány percen keresztül tart, mint a rémálom, hanem több órán keresztül, több napon, több héten, több éven keresztül. De még ebből is lehet ébredés és megtérés, Istenhez fordulás és igazi bűnbánat a rém valóságból is. Tehát nem a legrosszabb. Az, hogy valaki a kórházban van, kemoterápián, nem a legrosszabb. Bár rengeteg jó akaró ember van körülötte, viszik neki az ananász kompótot, és a laptopot, meg a telefont, hogy tudja a figyelmét elterelni, hogy még véletlenül se találkozom Istennel, még véletlenül sem. Ezt teszik a rokonok, a kedves rokonság, akik szeretik őt. Egyenesen a pokolba szeretik őt. Tehát volna neki még két hete hátra, egy hónapja hátra, hogy egyedül legyen az ágyban, hogy a szenvedését Istenhez vigye, hogy hátha megkönnyörülne rajta a mindenható Isten. De nem. Jön a rokonság, a család, jön az ananász kompót, jön a telefon, jön a számítógép, ami eltereli az ő figyelmét az élő Istennek a jelenlétéről, az ő segítségéről. És így a szeretet nevében egymást besegítjük a pokolba, a kárzatba. Tehát hangsúlyozom, hogy a legeslegjobb az igazság, ezt mindig mondom, hogy áldott állapotban van az ember, de boldog az ember, aki kérte és megkapta az igazság szeretetét, annak kell a legkevesebbet szenvednie. Mert az igazság bevédi őt, az igazság megszabadítja őt. Míg a testben van is valami szenvedés, az semmi, ahhoz képest, a vigasztaláshoz képest, amit Isten ad neki, az ő szava által, az ő ereje által, az ő szent lelke által. Tehát boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Ha valaki ezt megkapja, én könyörgöm a mindenható Istenhez minden nap, hogy adja meg, vagyis tartsa meg benne az igazság szeretetét, hogyha én beszélek, akkor tudok én lelkesen szólni, örömmel szólni, ne kényszerből, hanem örömmel tudjak szólni az igazságról, embertársaimnak, és magamnak is. Mert ez a legjobb, ami történt egy emberre, hogy megszerette az igazságot, és éhezi, szomjazza azt, és megtelik azzal, és az igazság szabaddá teszi őt, szó szerint, akkor már nincsen szükség rémálomra. Elvétve egy-kettő, hogyha becsorran, olyan is történhet, hogy benne a rémálom azért, hogy valakit figyelmeztessél például. Egy embertársadat figyelmeztest, mert őrálló vagy te. Ha az igazságot megismerted, akkor te őrálló vagy. Akkor te már nem tétlenkedsz, hanem bizonságot teszel az igazságról, hogy más is megszabaduljon. Úgyhogy kaphatsz rémálmat egy másik emberről is, akit ha figyelmeztet szeretettel, az ember esélyt kap arra, hogy megmeneküljön. De emberek, ez semmi. Mert az igazság szeretete, annak a jelenléte, az feloldoz mindent. Hangsúlyozom, hogy az igazság kellemetlenebb, mint például egy gasztronómiai műsor, vagy egy ilyen poénos, nyereményjátékos műsor a televízióban. Mert az kellemes, ottan ugye poénkodnak, meg nyernek is, meg pénz is van benne, meg van szerelem is, meg paráznaság, minden van. Az sokkal izgalmasabb, mint az igazság. Az igazság szembesítő. Ezért kellemetlen. Azonban az igazság nem olyan kellemetlen, mint a rémálom. És a rémálom nem olyan kellemetlen, mint a rém valósága. És a rém valóság semmiképp nem olyan kellemetlen, mint az örökön tartó pokol. Mert a test halála után az idő megszűnik. Ott már örökké valóságba, örökön tart, amit te magaddal vittél, azáltal, hogy a televízióval, a nyugtatókkal, a kábítószerekkel eltereted a figyelmedet Istenről, aki neked segíthetne feloldozni, legyőzni a démonokat a lelkedben, amik a rémálmot okozzák. Ezért megtörténhet, hogy magaddal viszel minden mocskot, minden bűnt. És egyszer el fog jönni az a rémálom, aminek sosem lesz vége. Sosem. Mert amikor a test meghal, az idő megszűnik és örökön tart, amit magaddal viszel. Hogyha ez nem így lenne, akkor semmi értelme nem lett volna annak, hogy Isten elküldje az ő fiát, hogy minket figyelmeztessen. És ő erőteljesen és szigorúan figyelmeztetett arra, hogy van pokol, gehenna tüze, kínok kínja emberek. Az a kín, amit az ember a földön megélhet, egy rém valóságban, egy betegségben, egy végzetes betegségben, az a kín semmi ahhoz képest, a kínhoz képest, amit az embernek lélekben meg kell élnie. Én ebben betekintést nyertem, úgy beszélek erről, betekintést nyertem, Isten megengedte, hogy nyerjek betekintést a kínok kínjába. Milyen az, amikor a lelkem le van terhelve, súlyos bűnökkel, meg nem vallott, meg nem bánt bűnökkel, és szemtől szembe vagy a mindenható Istennel is, égetnek a bűneit. Olyan fizikai fájdalmat nem tapasztaltál soha, mint amilyen lelki fájdalmat jelent az, hogy a lélek le van teljesen terhelve bűnök által, és amiatt szenved Isten jelenlétében. De a pokolban is ott van Isten. Olyan értelemben, ahogy mondja Zsoltáros, hogy nincs ahova elbújni az ő jelenléte elől. Ezért mondtam azt, hogy egy tűz van csak, nincsen többfajta tűz. Van az igazság tüze, az maga Isten jelenléte, a Szent Lélek. Az igazság tüze, Istennek a jelenléte. De az a pokol tüze is. Az igazság tüze, az maga a mennyek országa. Az igazságot szerető emberek számára, akik megtisztultak a bűneiből, a mocsokból. Az maga a mennyek országa. De ugyanakkor az igazság tüze, az maga a pokol, a bűnhöz ragaszkodó emberek számára. Az maga a pokol. Ez pont olyan, mint amikor egy rabló tolvaj meglátja rendőrt közeledni, abban a helyben már érzi a kínokat. Kezd izzadni és verejtékezni. Már érzi a pokol tüzét, mert az igazság ugye jelképesen a rendőr közeleg hozzám, és neki szembesülnie kell azzal, hogy hoppá, itt most le lesz üleplezve. Tehát én valamilyen szinten megéltem a pokol kínját, amikor szembesülhettem az összes bűnömmel, és annyira fájt, hogy könyörögtem Istenhez, hogy öljön meg, hogy ne kelljen senkinek se áll csak mostantól. Gyötrődtem a bűneim miatt. Legszívesebben meghaltam volna, csak nem lettem öngyilkos, mert tudtam, hogy nincsen halál. Tudtam, hogy ha megölöm magamat, az még rosszabb. Akkor örökre bebiztosítom magamat a szenvedésbe. Istenhez imádkoztam, hogy könyörüljön rajtam, és így történt, hogy elvette tőlem azt a hatalmas terhet, elaludtam, és éjszaka álomban megmutatta, hogy ő megöl engemet, de nem fizikailag, hanem megöli a régi embert, a régi Attillát, aki voltam, az önimádó, önző, önmagát dicsőítő, öntörvényű embert, akit nem érdekel sem Isten, sem ember, csak a saját öröme, a saját élvezete, a saját gondolata, a saját elképzelése. Na ezt kezdte megölni Isten nekem évekkel ezelőtt, és hogy mennyire ölte meg, nem tudom. Van reménységem, hogy Isten megadta nekem az újjászületés ajándékát, és minden nap formál. És néha még bejönnek ilyen rémálmok is, ami semmi ahhoz képest, hogy milyen rém valóságot élnek meg némelyek, akik noha hallják Istennek a hívószavát, nem válaszolnak, és nem fordulnak hozzá, és nem imádkoznak, és nem alázzák meg magukat előtte, hogy Isten megszabadítsa őket. Miért van pokol, ha Isten jó? Azért, mert Isten noha ingyen felkínálja a bűnöktől való szabadulást, a lélek tisztulását, újjászületését. Nem kötelezi, nem kényszeríti rá senkire. Ezért van pokol. Mennyország létező, valóságos, de és ingyen van ajándék Istentől. Nem kötelező bemenni a mennyek országába. Nem kötelező bemenni. Az igazságot Isten felkínálja számodra is. E szavak által felkínálta ezt a lehetőséget. Ha te úgy döntesz, hogy letérdepelsz és imádkozol a Teremtődhöz, hogy az Úr Jézus nevében, hogy meglátogasson téged, és megmutassa, hogy mi választ el tőle, és rendbe szedje az életedet is, hogy átvegye a kontrollt teljes mértékben az életed fölött, akkor megmenekülsz. Teljesen biztos. Ezért beszélek. De ezt én már nem tudom rád kényszeríteni, és Isten sem fogja. Én elmondtam, hogy van egy ilyen lehetőség, de a döntés rajtad áll teljes mértékben. Teljes mértékben. Nem a férjeden, nem a feleségeden, ez nem koprodukció, ez nem ilyen közös döntés, ez egy embernek a döntése, a te döntésed. Hogy kívánod-e átadni a maradék életedet az Úr Jézus kezébe, akinek hatalma van mindenek fölött, minden bűn fölött, minden gonosz fölött, legyőzni azt. Kívánod-e átadni, vagy nem? És a szívedben te már döntést hoztál. Ha kimondod, ha nem, a szívedben te már döntöttél. Mert hallottad az igazságot, és hogyha nem döntöttél, akkor úgy döntöttél, hogy visszamész a régibe. Még próbálkozol a rémálmokkal, a nyugtatókkal, a hamis örömökkel, a testi élvezetekkel, amelyek próbálják a lelkedet teljesen eltompítani, a lelkismeretedet teljesen elnyomni és megölni. Azonban Isten azt mutatja, van egy olyan pont mindenki életében, amit hogyha átlép, onnantól már nincsen visszaút. És azt is megláthattam, hogy Gyergyószent Miklóson, Székelyföldön nagyon sok ember van, aki már átlépte a menthetetlenség küszöbét. Valóságosan átlépte. Mert a lelke már annyira eltorzult, hogy már nincs amit megmenteni. Nincs amit megmenteni egyszerűen. Még ha meg is próbálná menteni Isten vagy bárki, nincs amit. Mert azt mondja a próféta, hogy ha valakiben még pislákol az élet, azt a lángot Jézus fel tudja lobbantani. De hogyha már nem pislákol semmi, akkor nincs amit fellobbantani. Ez olyan, hogy az Úristen egy butor darabból, egy székből, például egy szekrényből nem tud Isten gyermeket csinálni, és nincs ahogy. Az egy halott anyag. Így nagyon sok embernek a földi léte csupán már egy halott anyag. Nincs abban már sem lelkiismeret, sem lélek, sem jó érzés, sem önzetlenség, semmi jó, sem szeretet. Csak az agyban, különböző könyvekből. És ezért nagyon sok ember, főképp akik belementek ebbe a New Age spiritualitásba, Reiki meg, Pranadi meg, jóga meg, különböző meditációk meg, hinduizmus meg, buddhizmus meg, sámánizmus meg, táldosok meg, guruk meg, öngyógyítás meg, asztrológia, akik ebbe belementek, rengetegen átlépték már a menthetetlenség küszöbét. És ez külsőképpen nem látszik meg, mert mosolyognak, pozitívan gondolkodnak, pozitív emberek. A vigyor egyfolytában az arcukon van, de lelkük már nincs. Menthető lélek már nincs a melkasukban. Nincs. Ezt mutatta mindenható Isten. Hogy ez kire igaz és kire nem, az már nem az én reszortom eldönteni. Ezt Isten tudja, azonban azt mondja az ő gyermeke, hogyha valaki úgy imádkozik hozzá, hogy vizsgálj meg engemet, ó Isten, vizsgálj meg a szívemet, hogy van-e benne a gonoszságnak valami útja. Van-e bennem gonoszság az én szívemben? Vizsgálj meg, mutasd meg az én bűneimet. Mi választ el engemet tőled? És vezess engemet az örökké valóság útján, hogyha valaki kéri a vizsgálatot, az ember nincsen teljesen meghalva. Az a lélek még él. Aki a szavakat meghallotta, az a lélek még él. Azonban, mint mondtam, én senkire nem tudom ráerültetni ezeket a szavakat. Senkit nem tudok meggyőzni, hogy imádkozzon én érettem, vagy a kedvemért. Nem működik, emberek. Ezt mindenki maga kell eldöntse. mert mindenki maga fog állni egyedül, szemtől szemben, a mindenható Istennel, az ítélet napján, ítélet órájában. És senki nem lesz közöttük olyan, aki azt mondhatja, hogy ő nem hallotta, hogy van ilyen lehetőség. Mert meg van írva, Jézus elmondta, hogy a mennyek országának ez az örömhíre az egész világon hirdetetik, mindenhol. Hogy ne legyen egy ember se, aki azt mondhatná, hogy ő nem hallotta. Te is hallottad, hogy hogy döntesz ezentúl, ettől arrafele. Mit választasz, az már a te dolgot, és abban nem szól bele senki. Sem én, sem senki. De még Isten sem kényszeríti rád az gyakorlatát. Ezért én kívánom, hogy jól tudjál dönteni. Kívánom, hogy valahogy az igazságnak a szerelme a szívedben megjelenjen. Tudjál fohászkodni, mint gyermek a Teremtődhöz, hogy ő hallgassa meg a te szavadat, és beszéljen hozzád, támassza fel lelkedet is, adjon neked békességet, újjászületést és igazi örömet. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!